Foglaljatok helyet, szeretettel köszöntelek benneteket, kedves vendégeinket is, akik most vagytok itt először, az üdvhadseregből is, és minden kedves testvérünket, vendégünket, akikkel itt vagytok együtt, az Úr áldjon meg titeket. Gyermekeinket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Titeket pedig kérlek majd, hogy a példabeszédek könyve 27. fejezethez lapozzatok. Innen nézzük meg majd egy igét. Egy igeverset olvasunk ebből a szakaszból, a példabeszédek könyve 27. fejezet 19-es verse. Nagyon régen mozog már bennem ez az igevers. És a mai napon ennek csak egy részét, egy aspektusát tudjuk megnézni, de nem baj, ez azt hiszem így most az Úrtól való, és így érték. Van más aspektusa is, más megértési lehetőség ennek az igének. Nézzük most meg együtt. Példabeszédek 27:19. Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. A Kádi Biblia fordítás így írja: amint a vízben tükröződik a belenéző arca, úgy az emberek szíve is tárva van az okosak előtt. Egyik tudósnak olvastam az írását nemrégen, gondolatsort. Azt mondja, hogy mi tudósok a szellem nagyságában hiszünk. Az emberi szellem alkotóerejében hiszünk, az emberi tudásban hiszünk. És olyanok vagyunk, azt mondja, hogy például a teremtett világ megértése útján, hogy haladunk előre, azt mondja, hogy olyan ez, mint mikor egy hegyet mászik egy tudós csapat, és hegymászás közben odaérkeznek az utolsó szakaszhoz, még ezt meg kell mászni, és amikor ezt megmásszák, már hullafáradtak, már kimerültek, de érzik, hogy ha ezt megmásszák, akkor ott lesz a csúcs. És megteszik az utolsó métereket, meglátják a csúcsot, miközben megpróbálják felfedezni, hogy hogyan lett ez a világ, és hogyan fejlődött ki, és a csúcson meglátnak egy rakásteológust. És a rakásteológus mondja nekik, hogy mi már néhány ezer éve itt vagyunk. És így van ez, hogy az ember sok erőfeszítést fektet be, hogy megismerje az Istent, de végül is az Isten megismerése a kijelentéséből fakad, amikor Isten kinyilakoztatja, kijelenti magát az ember számára. Nem az emberi szellem képessége, az emberi szellem nagyságát dicsérő valami, hanem szív alázatos, őszinte a ragaszkodását, érdeklődését, megragadni, Isten megragadni képességét mutatja, akár egy gyermek életében is. A víz tükrözi az arcot, érdekes a víztükör, lehet látni egészen feszített víztükröket is, amelyek tökéletesen adják vissza a mellettük lévő tájnak a képét, és lehet látni fodrozódó víztükröt, amely homályosítja, töri a képet, amely a belenéző szem elé tárul. A A.V.W. Tozer nevezetű keresztény író a következőt írja az egyik könyvében. Az egész világon csak két teremtmény van, amely születésekor nagyobb, mint kifejlett állapotában. Az egyik a darás, a másik a keresztény. Egyébként az érdekes a történet, hogy ezt találta, a sétát egy dél-kelet-európai országban is, a földön talált egy kis lapot, és ez rá volt írva ez a kis gondolat, és nagyon megfogta ez a gondolat, elgondolkodott rajta, és egy könyvében be is emeli. Mint írja, nem biológus, ezért nem tudja, hogy darást élet nagyobb a születésekkel, mint a kifejlett állapotában, de az biztos, hogy a keresztény ilyen. Azt mondja, ez megfigyelte, ahhoz ért. Érdekes megnéznünk Tozernek az életét, hogy milyen életet élt ez az ember is, aki írta ezt a könyvet és leírta ezt a gondolatot. Fiatal tinédzser volt, amikor már gumigyárban kényszerült dolgozni, és úgy kereste a kenyeret, és amikor ment haza a meló után, a műszak után, egy utcai prédikátort hallott prédikálni. Az utcai prédikátornak egy mondata, ami elérte őt, Azt mondja, hogy ha nem tudod, hogy meg vagy-e már mentve, akkor hívd segítségül az Urat. Ez egy mondatot hallottam, hazament, felmászott a padlásra, bezárkózott, és megtette. Segítséget az Urat, és a padláson átadta az életét Jézus Krisztusnak. És ettől kezdve megfordult az élete, és teológiát nem végzett, nem tanult teológiai tudományokat, de oda szánt az életét az Úrnak, és később több gyülekezet lelkipásztora lett, és egy rakáskönyvet írt, olyan termékeny volt, két doktori címet is adományoztak aztán neki később. Amit preferált ez az ember, azt mondja, az ismeret az nem lexikális tudás a keresztény életben. Az ismeret az a Krisztus személyes ismerete, a Krisztus személyes megtapasztalása. A keresztény ismeretet egyetlen egy dolog támogatja és viszi előre, a Krisztus megismerése, a Krisztussal való személyes közösség. Ez a lényege az egésznek. Azt mondja ő a darázsos példára utalva, hogy számára mindig megdöbbentő volt, amikor azt látta, hogy keresztények lelkesen indultak neki a keresztény életnek, tűzben égtek az Úrért, lelkesen szolgálták Krisztust, majd később, vagy elteltek, múltak a hónapok vagy az évek, egyre inkább elfogadtak egy vallásos, unalmas életet. Felcserélték a szenvedélyt egy vallásos, unalmas gyakorlattal, templomba járással, gyülekezetbe járással. Azt írja ő, hogy dögunalom, amikor egy olyan imaközösségbe megyek el, ahol az emberek áldásokért könyörögnek. Unalmas, azt mondja az imaközösség, amikor az emberek áldásokért imádkoznak. De eleven, élő, lüktető, amikor a szív keresi Krisztust. Eleven, élő, lüktető, amikor a szív kapcsolódni tud Krisztushoz. Azt mondja, ezek az ima alkalmak, azt mondja, forrók, lelkesítők, lendületesek. Azt mondja, egy rövid prédikáció is dögunalmas lehet, és egy nagyon hosszú is, nagyon lelkesítő és eleven lehet, ha az a prédikáció Krisztus arcát tárja elénk. Krisztusra nézhetünk benne. Megelevenít bennünket a Krisztus személye által. És arra sarkal bennünket, hogy Krisztus jobban keressük, őt még mélyebben megismerjük, az ő kegyelmét, kegyelme még nagyobb legyen az életünkben, és ez által az Istent még inkább megismerjük. Azt mondja, ez az, ami felbuzdít és lelkesít bennünket az Isten keresésére. A szívben tükröződik az ember. Ahogy belenéz az ember a víztükörbe, és ott lát valamit, ugyanúgy lehet egy ember szívéből látni dolgokat. Amikor belenéz egy emberi szívben. Ugyanúgy tükröződik mindannyiunk életéből valaki vagy valami. Bemerítő János példája egy picit segít nekünk közelebb jutni a megértéshez. Azt mondja Bemerítő János, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábszállnom. Jánosban volt egy megértés. És nagyon érdekes az ő benne fejlődő megértés Krisztussal kapcsolatosan, tanúságos csak néhány elemet, ha megnézünk a Bibliából, a teljes igénye nélkül. A megértette János, hogy az ő élete akkor válik kiteljesedővé, ha egyre inkább az életén keresztül rá tud mutatni a Mesiásra. Egyre nyilvánvalóbb lesz az életén keresztül, ki a Mesiás. És megértette, hogy ez által tud egy Isten dicsőítő, Isten magasztaló életet élni, hogy egyre inkább megérti, hogy azért született, hogy bemutassa a Mesiást, és akkor válik azzá, amire született, ha a Mesiásra mutat rá az élete. Amikor a bemerítő János nézte Jézust, és Názáreti Jézusnak nézte a prédikáló életét, bemerítő János egyre mélyebben megértette az isteni kijelentést. Ő ugyanis kapta kijelentésképpen, hogy akire látod leszállni galamb formájában a Szent Szellemet, és megnyugodni rajta, az lesz a Mesiás. Mikor vált ez azonban személyessé? És megértéssé? Amikor találkozott Jézussal. És Jézus oda ment hozzá, hogy bemerítkezett, és látta, hogy leszáll rá a Szent Szellem. Ez volt az a pont, ahonnan kezdve ő teljes bizonyossága, pontosabban ebben a bizonyságban növekedő mértékben tudott tanúbizonyságot tenni a Mesiásról. Ez volt az, amikor olyan hatása volt a bizonyságtétel az ő saját tanítványaira, és hogy elhagyják őt, és követni kezdik a názáreti Jézust. Addig nem volt ilyen hatása. Amikor ő látta, hogy megvalósul Krisztusban, amit ő kijelentésképpen kapott az Istentől, megelevenít őt. És még teljesebb módon tud Krisztusról tanúbizonyságot tenni. A bekapott ige, a olvasott ige, a megértett lexikális tudás hatással csak akkor van másokra, ha az a Krisztusban nyer értelmet, ha látjuk Jézust. Ha megértjük egy bizonyos szituációt, hogy Jézus hogy cselekszik, miért viselkedik úgy, hogy beszél, hogy reagál, hogy mozdul. Amikor názáreti Jézus kezdjük látni, cselekedni, végtelen egyszerű dolog. A Szent Szem arra indít téged, menj el a kórházba, látogass meg a nagynénikédet. És elmégy. És a Szent Szellem már beszél veled előtte, éjszaka. Keresed őt. És a Szent Szellem már beszél veled egy ígéről. Kezdi kibontani neked az Istennek a beszédét. Szól hozzád az Úr. És elmegy a nagynénikéthez, aki beteg is a kórházban van, akivel jó esetben már beszéltél a názáreti Jézus Krisztusról. És beszélgetsz vele, majd viszed neki az igét. És elkezded megosztani azt az üzenetet, amelyet Isten szelleme rád bízott neki. És látod, hogy működik Jézus. Ebben a helyzetben. Na ez az, amikor látod Jézus Krisztus cselekedni, és ez az, amikor jobban megismered az igét, azaz Krisztust. Ez az a pont, amikor Krisztus jobban megérted, megismered, és ez az a pont, amikor a te életedben tükröződni kezd Krisztus egy teljesebb módon, teljesebb mértékben. Láthatóvá válik a názáreti Jézus Krisztus, mert belenéztél az arcába. És meggyőződésem, hogy az életünket ezek a dolgok teszik elevenné. Amikor látjuk a názáreti Jézus Krisztust, cselekedni, működni, test közelből, közvetlen közelből. És nézzétek a bemerítő Jánosnak az életét, amikor találkozik Jézussal, látja Jézus cselekedni, hallja Jézus beszélni. Ezek azok a pontok, amikor tovább megy benne a kijelentés. Megértésé, mélyebb megértésé válik a szellemében, a szívében a kijelentés. És ez a megismerés lehetett az, aminek gyümölcse az volt, hogy amikor két tanítványa, kiváló tanítványok voltak János és András, hűségesek voltak, ott voltak János körül, ők voltak a legkiválóbbak. És bemerítő János bizonságot tesz, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, róla tett nekem bizonságot az Isten, ő az, akit bemerítettem, ő az, akire leszállt a Szent Szellem. Mikor tanúbizonságot tesz, és elmegy a két tanítvány, megsértődik János. Elkezd duzzogni Jézusra. Gondoljatok bele emberileg, a saját életünkbe, hogy amikor veszteség ér bennünket, mert ez egy veszteség volt, kettővel kevesebben lettek. Mi volt az oka, hogy bemerítő János nem kudarcként élte ezt meg? És nem megsértődött Jézusra? Hogy volt benne kijelentés. És tudta, hogy az életének sikere az, ha valaki Krisztus tanítványa lesz, és nem az övé. És amikor levált róla valaki, és Krisztus kezdte követni, azt mondta, halleluja, ezért szolgáltam. Valamit át tudtam adni, valamit meg tudtam mutatni Krisztusból, hogy most már nem hozzám ragaszkodik, hanem Krisztushoz. És neki egy sikere volt. Aztán azt is olvassuk a Szentírásban, a János Evangélium a 3. fejezet 26-28-as versében, ezt nem látjátok kivetítve, hogy oda mennek hozzá a tanítványai, és azt mondják Jánosnak, János, az, aki veled itt volt a Jordánnál, és te merítetted be, figyelj már ide, az bemerít máshol, és most már többen vannak, akik hozzámennek, mint akik hozzád. Mégis csak felháborító, hát te szolgáltál felé. És mit mond erre bemerítő János? Ti magatok tanúskodtatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Bemerítő János értette, hogy az ő életének kiteljesedése abban van, hogy Krisztus megmutassa az embereknek. Hogy amikor őt látják, őt hallják, Krisztushoz kötődjenek. És ebben ő sikeres volt. Sikeres volt. Nem mondom, hogy nem voltak mélypontjai, amikor börtönbe került, és elbizonytalanodott, mert ember volt. Ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. De lehet látni, hogy a sikerének a kulcsa az volt, hogy tudta, miért él. És azt mondja, az életem azért adatott, azért jöttem erre a földre, hogy bemutassam Krisztust. Krisztusra mutasson az életem és az emberek. Ne az én, hanem a Krisztus tanítványaivá legyenek. Ne engem emlegessenek, hanem Krisztust emlegessék. Ne engem kövessenek, hanem Krisztust kövessék. Mindezt pedig Bemerítő János a názareti Jézus Krisztustól tanulta. Csak néhány gondolat még ehhez. Emlékeztek Bemerítő Jánoshoz, milyen szavakkal megy oda Jézus? Oda megy bemerítkezni. Bemerítő János azt mondja, hogy bocs, te jössz én hozzám? Hát neked kéne engem bemeríteni. Látjátok, mennyire nem értettem a kijelentést? Volt tudása, hogy megkapta ezt a kijelentést, benne volt már az ige. Már ismerte az Istennek a szavát, mert szólt hozzá. Mégsem értettem, miről van szó. Mikor válik valóságá, mikor hallja a názát Jézus Krisztus szólni, és engedő Krisztus megélje előtte az igét. És azt mondja, engedj, mert így illik hozzánk, hogy betöltsük az Isten minden igazságát, engedetnek és bemeríti. Ez volt a fordulópont, hogy Krisztus által megérti az igét. Krisztusra nézve, Krisztus szemlélve megérti a kijelentést, az övé lesz. És ettől kezdve kezd nagyon bátran tanúbizonyságot tenni róla, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. De ismerjük Jézus tanítását a Máté 11:29-ben. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ugye maga tanulni, megtanulni, azt is jelenti, hogy megérteni. Megértésre jutni. Hozzáigazodni. Tehát tanulni Krisztustól azt jelenti, hogy megértem őt egyre teljesebb módon. Hogy viselkedik? Miért viselkedik úgy? Megértésre jutok. Nem lexikális tudáshoz jutok, hanem megértésre jutok Isten szelleme által, ahogy nézem Krisztust. A Biblia egyik jeles alakja, Dávid, akinek a szívével kapcsolatban nézzük meg, mit tükröződik Dávid szívében. Dávid ír egy csodálatos Zsoltárt, bizonyára a Zsoltárt olvasók, akik forgatjátok a Bibliát, rátaláltatok már a 63. Zsoltára. Abban is biztos vagyok, hogyha olvastátok a 63. Zsoltárt, akkor gyönyörködtetek már ebben. És tényleg fantasztikus kijelentés ez a Zsoltár. Tudni kell azt, hogy amikor a Zsoltár születik, a hagyomány szerint a Dávid Absalon lázadása miatt kénytelen elhagyni Jeruzsálemet, elhagyni az otthonát. Hozzá leghűségesebb szolgatársai mennek vele. Ugye Absalon lázadása külön érdekes történet, ahogy magához édesgeti a néped, és elidegeníti az emberek szívét Dávidtól. De nem is ez a lényeg benne. Dávid megy, és van egy Símei nevű ember, egy benyaminita férfi, aki rokona volt Saulnak, és Dávidot gúnyolja, köpködés dobálja. Miközben megy egy vesztes pozícióban. És ahogy hallgatja Dávid ezt az egész gyalászkodást, az egyik barátja azt mondja, ez a fickó Izrael király gyalázza. Uram, mondd, hogy szaladj akkor, és vágjam le a fejét. És Dávidnak egy szavába került, mert nagyon komoly csapata volt. Hihetetlen harcedzett és képzett katonák voltak. Tényleg elég lett volna egy, és együttéssel négybe szabta volna Simeit. Azt mondta neki, fordítsa az úr javamra, hogy gyaláztak ma engem. Mert ha az úr engedte neki, hogy gyalázzon ma, akkor én most mit tegyek ez ellen? De az úr fordítsa ezt az én javamra, amit tettek most velem. Dávid megértése. Mit tükröződik egy ilyen szituációban az ember szívében? Akire néz? És amilyen megértés lakozik a szellemében, a szívében. A Zsoltárt, ha elolvassuk, és versenként egy picikét elgondolkodunk, akkor nézzük meg ezt a tükörképet, amely Dávid szívéről beszél. Azt olvassuk itt az első versben, Dávid Zsoltár abból az időből, amikor Júda pusztájában volt, ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárogva testem, mint kiszikkadt kopár résztelen föld. Mi jön ki a szívünkből, amikor bajba vagyunk? Mit tükröződik vissza a szívünkből, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy várjuk? Amikor krízisbe kerülünk? Dávid szíve mélyéből elkezdett vágyakozni Isten után. Szóval nem tudom, Uram, hogy mi lesz. Hogy mi fog történni? Hogy fogunk ebből kijönni? De egyet tudok. Te vagy a legfontosabb az életemben. Fontosabb az a veled való kapcsolatom, mint a királyság. Fontosabb, mint a hatalom. Fontosabb, mint a pénz. Fontosabb, hogy mit gondolnak rólam, annál is, hogy mit gondolnak rólam az emberek. És azt mondja Dávid, hogy vágyakozom utánad. Szomjazik a lelkem, a szellemem. Sóvárog a testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Na azt gondolom, hogy ez a szellemi állapot az, amikor arról beszélhetünk, hogy ima állapot van. Innen kezdődik az ima állapot. Amikor elkezd a szív nyitottá válni Istenre, és tényleg Krisztus keresi, nem mondani valója van az Istennek, hanem keresi az Úrral való közösséget. És a mondani valójában ez a keresés, ez a, hogy keresek, Uram, nézni akarom az arcodat, hogy most mi a helyzet? Merre menjek? Mit csináljak? Hogy jó ilyenkor reagálni? Mit jó ilyenkor tenni? Sok nehéz helyzetben voltam, de még ilyenben nem soha. Mert Dávid ilyen helyzetben még nem volt. Korábban volt sok nehéz helyzetben, de még ilyenben nem volt. Hogy királyként át kell élnie. Sóvárgok, vágyakozok utánad. Milyen fantasztikus szellemi állapot ez, amikor az ember így tud Isten előtt lenni. És folytatja tovább ezt a Zsoltárt. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít. Azt mondja, Uram, én, ha akarod, én ma kész vagyok meghalni. Mert nekem nem kérdés, hogy én király leszek, élek vagy halok. Egy dolog fontos nekem, a te szereteted. Hogy te engem el ne hagyj. És én te tőled el ne forduljak. Egy fontos dolog van az életem, hogy veled kapcsolatban legyek. És ha belegondoltok, valóban a keresztény életnek a legfontosabb része a kapcsolat. És hányszor feláldozza az ember ezt a kapcsolatot sok minden másért? Hányszor próbálja az ember a rossz természeténél fogva pótolni bármilyen más dologgal, vallásos cselekedetekkel, szolgálatokkal, időtöltéssel, időről időre megpróbálja pótolni, vagy behozni a lemaradást gyorsan, gyors talpalókkal egy 15 perces dicsőítés alatt ezt a fajta lemaradását. Amikor le van maradva ettől a közösségtől. Végül is azonban egy lényeges dolog van, hogy a te szereted az életnél is jobb. És valójában ez a keresztény élet. Amikor valaki eljut odáig, hogy az életemnél is fontosabb vagy, Uram. Nem az a lényeg, hogy én milyen sikereket élek el a földön. Milyen csodákat látok. Hanem, hogy veled közösségben legyek, Uram. És Dávid azt mondja, ha ma meg kell halni, és eddig tartott, Uram, én itt vagyok. Mert az életem semmit nem ér nélküled. Micsoda szeretet ez? Mit láthatott ez az ember, hogy így tud imádkozni? Nem az a kérdés most, hogy én így imádkozok-e vagy sem, és milyen messze vagyok Dávid imájától. Nem ez a kérdés. A kérdés az, mit láthatott Dávid, hogy így imádkozott? Milyen megérés volt az ő szívében? Nem az a kérdés, hogy én ilyen vagyok-e, mint Dávid, mert ez kudarcot hoz a szellemedben. Nem ez a kérdés. A jó kérdés az, mit látott Dávid? Milyen megértés volt az ő szellemében? Hogy ő így imádkozott. Azt mondja Dávid, amíg azonban élek, ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem fel a kezem. Ugye megadom magam egyrészt, másrészt életemet a kezedbe teszem. Másrészt, neked adok minden dicsőséget. Sok mindent fejez ki. Tiszta a kezem, Uram. vétkemet bevallottam, bűnöm nem takargattam. Tiszta a kezem, Uram. Nézd, itt vagyok. Azt mondja Dávid, hogy amíg élek, téged dicsérlek. Ha éltetsz engem, azt nekem még napokat, azt arra fogom használni, hogy neked adjak dicsőséget. Olyan életet éljek, amelyben te látszol meg. Azt mondja Dávid, mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. Hogy az embernek ad egy örömöt a jó kaja. A finom ételekkel való élés ad az embernek egy örömérzést. Így van? A jó kajákat eszel, a finomokat eszel, megcsiklandozza az ízlelő bimboidat, betölti a gyomrodat, még a bőröd alatt is bizsereg, annyira jól esik. Örömöt hoz. Így van? Ez egy áldás. Azt mondja Dávid, és olvassátok a Dávid történetet a Sámuel második könyvében ezt a szakaszt, ezt a részt a 15-ös, 16-os, 17-es részekben, akkor látjátok, hogy bizony szűkön mérték ám az ételt. Nem voltak bőjében se az innivalónak, se az ételnek. Mégis azt mondja, hogy amikor így imádkozom, Uram, olyan öröm tölti be a bensőmet, mintha jól laktam volna finom ételekkel. Meg azt mondja, liba bőrös vagyok, Uram, a te szerelmettől. Oly, annyira betölt az öröm, hogy így vagyok veled, hogy most nézhetlek téged, érzem a közelségedet, biztonságban vagyok, mert az életem a te kezedben van. Mintha jól laktam volna zsíros falatokkal, örömre robbant a szívem. Nagyon jó ez nekem, Uram. Újjong az ajkam, téged dicsér a szám. A hatodik vers azt mondja, fekvő helyemen is rád gondolok, minden örváltáskor rólad elmélkedem. Zsidó gyakorlatban három örváltás volt egy éjszaka. Három őrség, két őrség váltás. És ha belegondoltok, az első őrség, mikor váltott, meg a második őrség, mikor váltott, az éjszaka történt. Későn éjszaka. És azt mondja Dávid, hogy ébren vagyok. Éjszaka. Biztosan volt neked is már olyan állapot az életedben, amikor tanástalan voltál. Amikor nem tudtad, mi a helyes. Amikor esetleg támadások értek. Amikor esetleg kilátástalanak tűntek dolgok. És forgultál az ágyadon. Volt már ilyen? Forogtál, nem tudtál aludni. És mit csinál Dávid, mikor nem tud aludni? Egy ilyen lelki, mert ez egy lelki állapot is. Kire gondol? Rád gondolok, Uram. Ez a kulcs. Ez az élet forrása. Rád gondolok, Uram. Téged nézlek. Figyelek rád. Milyen nagyszerű dolog, amikor ebben az éjszakai vívódásban, tusákban, amikor Isten ad az életünkben ilyen tusákat, harcokat az életünkben, szellemileg nem tudunk aludni és forgódunk, és elkezdünk gondolkodni az Úron. Hogy mi az, ami neki tetsző, Uram? Hogyan van ez? Hol vagy ebben, Uram? Hol találok ebben? Mi a jó megoldás? Hogyan kell viselkednem? Hogy viselkednél te? Mutass valami utat! És elkezd Dávid gondolkodni, az Úron gondolkodni, az Úrra figyelni. Mert mi tükröződik a szívben? Amire néz. A tükör azt mutatja meg, ami felé fordul. És az ember az Istenen kezd gondolkodni, az Isten beszédén, Krisztuson kezd gondolkodni, akkor mi fog visszatükröződni az életéből? Krisztus. Krisztus fog visszatükröződni, és el fogsz jutni egy kijelentésre. Fogja mondani a Szent Szellem, olvasd el ezt a részt a Bibliából. És elkezded olvasni ezt a részt a Bibliából. És elkezd szólni hozzád az Úr. Elkezd beszélni vele az Isten. Elkezdi magát kijelenteni, megmutatni. Csak ez az útja annak, hogy azzá válj, aminek születtél. Hogy megfussam azt a pályát, amire születtem. Mit gondoltok, egyszer írta valaki, hogy mi lett volna Józseffel, ha a börtönben nem jut el a megbocsátásig? A testvérei felé, aki beledobták a kútba, és eladták, közvetve, ugye, rabszolgának Egyiptomba. Szerintetek mi lett volna vele, ha ott van a gyűlölettől fűtve a börtönbe, és azt mondja, bárcsak a kezembe kerülhetne ez a nyomorult Júda, akitől a messiás fog születni. Úgy elvágom a torkát, hogy a messiás biztos meg nem születik rajta keresztül. Tudjátok, mi lett volna vele? Ott rohadt volna meg a börtönbe. És minden ember, aki megmarad a saját bűneiben, azokban rohad meg. Nem tud tovább menni addig, amíg el nem jut a megismerésig, a Krisztus képéig, és az abból fakadó egészséges reakcióig. Mivel ő meg tudott bocsátani, ezért megfuthatta a pályát, és az álma beteljesedett. Több ember beleragad a testi dolgaiba, a sérelmeibe, a fájdalmaiba, az emberi gondolkodásába, az Istenre való lázadásába. Nem az Istenen gondolkodik, hanem magán gondolkodik, a helyzetén gondolkodik, sopánkodik, a fájdalmait jezi fölfelé, csinál magán a fejezés, hogy kibántotta, hogy nem sikerült az élet, hogy vele, hogy kitolt az Isten. És ezekben forog, és rothad a húsa a teste. És soha nem lesz belőle az, aminek született. Dávid megértette, hogy ő egyetlen úton lehet az, amire született, ha az Istenre gondol ebben a helyzetben. Mert hidd el, biztos lett volna ötlete. Testi érdemben, hogy kell ezt megoldani, ezt a problémát? Mert ő oldott meg problémát, testi módon. És lehetett látni, hogy amivel helyzetbe került, annak volt a gyümölcse. És következménye. Fekvő helyemen is rád gondolok, milyen csodálatos kegyelem az Istentől, hogy amikor nem érted a dolgokat, és nem tudsz aludni, akkor nem a problémáidon kell gondolkodnod, hanem Krisztuson gondolkodhatsz, hogy Uram, kereslek téged. Én ezt most nem értem. És nem is tudom a jó választ. De annyira jó, hogy hozzád fordulhatok, és van valaki, akinek van tökéletes terve erre a helyzetre, és van megoldás is, méghozzá, ha kell, természet felett is. Aztán következő versben, mert te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újjongok, ugye te védelmedet élvezem, biztonságban vagyok nálad, egyébként pedig nem, mert éppen akkor készült sokszoros túlerővel az izraeli sereg, hogy az írmagját is kiírtsa Dávidnak és a katonáinak, ők néhány százan voltak csak. Egy több ezres sereg készült éppen leigázni és tönkeverni őket és kiirtani őket. Dávidnak azt mondja, hát én egyébként biztonságban vagyok. A szárnyad árnyékában biztos vagyok, mert hát te eddig is megsegítettél. Miközben rólad gondolkodom, felismerem, hogy hányszor léptél be az életembe. Hányszor jelentetted ki magad ilyen helyzetekben, mikor 15 éven keresztül vártam arra, hogy mindazt, amit kaptam proféciát Sámuelen keresztül, végül is beteljesedjen. Mert 15 év telt el, mire ő a fiatal tinédzserből valóban a teljes Izrael királyává lett. És abban hosszú évek voltak a bujdosás évei, az üldözés évei. És azt mondja, végül is te megsegítettél engem eddig is. Miközben rád gondolok, arra gondolok, Uram, hogy tényleg voltak már nehéz helyzetek az életemben. És végül is te megsegítettél. Ezért én most biztonságban érzem magam. Aztán azt mondja, ragaszkodik hozzá az én lelkem, jobboddal támogatsz engem, ragaszkodok hozzád, Uram. Én nekem, te vagy a fontos. Nem a királysághoz ragaszkodok, nem a hatalomhoz ragaszkodok, nem az elismeréshez ragaszkodok, hanem hozzád. Miért vannak számunkra megoldhatatlannak tűnő problémák, vagy nem is annak tűnő, hanem alapvetően megoldhatatlan problémák az életünkben? Miért történnek ezek? Azt gondolom, ha egy kicsit is éltél keresztény életet már, akkor már többször kerültél a helyzetbe, hogy megoldhatatlannak tűnt a helyzet, az élethelyzet, amiben belekerültél. Így van? Voltatok már így. Miért van erre szükség? Természetesen erre a kérdésre elég sok válasz lehetséges, és ezek közül a válaszok közül nagyon sok jó is van. Én mégis most egyetlen dologra szeretnék rávilágítani a sok jó válasz közül. Hogy kiderüljön, mi van a szívünkben. Azt olvastuk Ábrahámmal kapcsolatban az 1 Mózes 22:1-ben, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Kérte, hogy a fiát adja oda neki. Aztán Isten ugye nem kérte el tőle, de elvitte Ábrahámot egészen a döntés helyzetig, és meg kellett hozni a döntést, hogy lemond a fiáról, mert fontosabb neki az Úrral való közösség, mint a fia. És ezáltal lehetett Ábrahám az, akinek született. Mert ha számára a fia fontosabb lett volna, akkor ő maradt volna egy apa, aki szerette gyerekét. Így pedig lett a hitnek az atya, akinek az élet például máig hatással van a kereszténységre. El lehet dönteni. Akarsz emberi mérték szerint az lenni, akinek az emberek úgy gondolják, hogy jó pofa lenni, és jó dolog lenni, és tényleg érték is, mert hát azt mondod te is, ugye, hogy azt mondtam volna, hát nem adom a gyerekemet. Hát egy normális szülő azt mondja, hát igen, érthető. Hát szereti a gyerekét, jó apa. Korrekt. De Ábrahám megmaradt volna egynek a sok közül, akik ilyen jó apák voltak a történelem folyamán. De mivel ő fontosabbra tartotta az Istennel való közösséget a gyermekénél, ezért lett az a gyermekének is egy olyan örök hagyója, hogy a benne lévő hit örökösévé lett Izsák is. És nem csak Izsák, hanem te és én. Mekkora erőteljes hatás ez, amikor valaki az Isten terve szerint tudja betölteni és megfutni azt az életpályát, amire született. És akkor ott van a zsidó nép élete az 5 Mózes 8:2-ben és 3-ban, hogy emlékezz vissza az útra, amely járattalak. Megpróbáltalak a pusztában, próbára tettelek, hogy megnézzem, mi van a szívedben. Hogy megtartod-e parancsolataimat. A másik én azt mondja, hogy szeretsz engem igazán. De azt mondja, aztán végül is mannával tápláltalak. Természetfeletti módon töltöttem be a te szükségeidet. Természetfeletti módon nyilatkoztattam ki magam neked. Valójában az igazság mégis egy picit más. Mit gondolunk? Isten nem tudta, mi lakozik Ábrahám szívében. Nem tudta? Hát hogy nem tudtam volna? Isten a szívek vizsgálója. Előtte nincs semmi rejtve. Isten nem tudta, mi lakozik a nép szívében. Persze, hogy tudta. Ez a próbatétel nem Istennek kellett, hanem azoknak, akik átélték, hogy ők szembesüljenek azzal, hogy mi van az ő szívükben. Ezek a történetek arról szólnak, ezek a krízisek az életünkben, hogy mi lássuk meg, hogy valójában kit tükröz az életünk. Valójában mire és kire nézünk, valóságosan mit és kit tartunk fontosnak az életben. Ezek erről szólnak, igazán nekünk segítség. Az ilyen élethelyzeteknél nincs hatékonyabb szívdiagnosztikai módszer. Ez a leghatékonyabb szívdiagnosztikai módszer, amikor az ember valóságosan szembesül azzal, hogy mi lakozik a szívében. Amikor kibillent valaki az egyensúlyból bennünket, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, hogy vártuk, reméltük, vagy elvártuk volna, hogy viselkedünk? Ugye alapvetően nagyon sokszor szomorúan kell bevalljuk, hogy hát, valójában nem Krisztus tükrözi az életünk ezekben a szituációkban. Miért nem? Mert nem őre nézünk. Mert engedjük előre az emberi reakciót. És nem mondjuk azt, hogy inkább forgolodok egy kicsit, inkább gondolkodok egy kicsit, szemlélem az Urat, elcsendesedek, elszámolok 50-ig, hogy ő ránézzek, és ránézve mondjam aztán dolgaimat, és ránézve reagáljak az ilyen helyzetekben. Mi, ki tükröződik a szívünkben? A szívünk azt tükrözi vissza, aki felé fordul. A tükörben az látszik, aki felé fordítod a tükröt. Ha Krisztuson gondolkodunk, Krisztusra nézünk, Krisztussal telik meg az életünk, őt fogja tükrözni az életünk vissza, és akkor haladunk azon az életpályán, futunk azon az úton a győzelem felé, amelyre elhivattunk. Ki látta a férfi vízilabda döntőt? Ennyi, én is. Milyen öröm volt ennek a csapatnak az, hogy gyakorlatilag tök újoncként a világ tetejére léptek. De figyeljetek ide, ezek a srácok heti 7 alkalommal, vagy 6 alkalommal, reggel, délután, este, télen, nyáron, hidegben, hóban, hőségben, így mennek bele a klóros vízbe. Olyan piros a szemük, mint a reklámacskái. A klóros víztől. Hullik a hajuk ki a klóros víztől. Kicsi sráckoruktól kezdve, az egész életüket, heti 6 nap, arra szentelték oda, amiért élnek, amire néznek. Miért néztek? Hogy aranyérmet nyerjenek egy világbajnokságon, aranyérmet nyerjenek egy olimpián. Erre néztek? Ez ott fontos számukra? Ezért élnek? És miért élsz te? És miért élek én? Mi a fontos számomra? Mi tükröződik az életemből? Látjátok a képen, olyanok vagytok, mint a gyermek, mint a kisgyermek, és kitükröződik vissza ebből a víztükörképből a názáreti Jézus Krisztus. És ezt az igét olvastuk már, és olvashatjuk a 2 Korintus 3.18-ban. Mi pedig miközben feretlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szellem által, dicsőségről dicsőségre. Van az igének egy tükre. Jakab beszél erről. De az ige, az nem betű. Az ige Krisztus. Nem az igében nézzük meg magunkat, hanem Krisztus arcán. Tehát önmagában nem a betűt nézzük, mikor a Bibliát olvasunk, hanem Krisztust akarjuk abban megismerni és megérteni. És miközben szemléljük Krisztust, erre nyilvánvalóbbá válik az életünkben, hogy mennyi minden változás fog még elvégezni az életünkben. És lehet, hogy forgódunk esténként az ágyunkban egy rosszul sikerült nap után. Én is szoktam. És nehéz a lelkem, azt mondom, Uram, elszúrtam. Vagy nem értem, vagy nem úgy reagáltam. De rád gondolok, Uram, hogy lehet ebből most kijönni? Hogy lehet ebben a helyzetben győzni? Mi a te akaratod? És azt mondjam nektek, előbb-utóbb Isten szelleme munkálkodik. Aztán olvas az ember az írást, az Isten igéjét, és megjelenik benne Krisztus. Kinyilakoztatja magát az embernek az Úr. Elevenné válik az Istennek a beszéde és igéje. És elkezdünk változni. Mert ezeknek az élethelyzeteknek a lényege a változás. Hogy miközben szemléljük az Urat, elváltozzunk. Erre hasonlóbbá hozzá, hogy amikor velünk találkoznak, és megnézik a szívünket, a viselkedésünket, az életünket, a reakciónkat, a gondolatainkat, megosztjuk emberekkel, kivel találkozzanak? Akire nézünk. Krisztussal. És az emberek Krisztussal tudnak rajtunk keresztül találkozni, akkor megismerhetik őt. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Ez az útja annak, hogy Krisztust prédikáló életünk legyen. És hadd mondjam nektek, ez nem az evangélisták dolga. Ez a mindannyiunk csodálatos elhívása, mi akkor is, ha teljesen különböző féleképpen nyilvánul meg. Buszsofőrként, diákként, marketingesként, IT-szervizesként, könyvtárosként, pedagógusként, idősekkel foglalkozó emberként, takarítónőként, hogy mit látnak rajtam az emberek. Azt látják, amit én nézek. Ennyire egyszerű. Ez nem valami olyan dolog, hogy ma fölkelek és összeszedem magam, és mától kezdve keresztény életet fogok élni. Ez nem fog így menni. Tanuljunk Dávidtól, hogy hogyan reagált ő egy ilyen helyzetbe, amivel belekerült, és bizony kutya kemény helyzet volt. Gyakorlatilag mindent elvesztett, amit addig Isten adott neki. A saját családjából támadt ellensége, a saját fia. A saját fia utasítja el, és tör nem csak a királyságára, az életére. Absalom olyan mértékben tere volt gyűlölettel, hogy el akarta pusztítani az apját. És nézzétek Dávidnak a szívét, hogy mit tükröződik ki belőle. És ez lehet a te életedben is igaz. És az enyémben is. Ez a nagyszerű hír. Ugyanúgy igaz lehet a te életedre. Te is így tudsz átmenni ezeken a nehéz helyzeteken, mint Dávid. Egy kérdés van. Kire nézel? Kire nézek? Kin gondolkodom? Segítsen meg az Úr bennünket, hogy a szívünk tükrében egyre inkább lássák meg az emberek Jézus Krisztust. De láttatni azt tudjuk, akit mi magunk látunk. Az eleven ima alkalom nem az, amikor megkérjük Isten, hogy áldjon meg bennünket. Az eleven ima alkalom az, amikor keressük az Urat. És keressük a vele való kapcsolatot. És azt akarjuk megtudni, ő mit akar. Mit terveztél, Uram? Mi a te akaratod? Az eleven prédikáció az, amikor az emberek, mi magunk rácsodálkozunk Jézusra. Elkezdjük látni az arcát, a szemét, az életét. Jánosnak ez változtatta meg a kijelentést a szívében, a szellemében. Ez aktiválta azt a kijelentést, amit elvett prófétai módon. Tette elevenni, élővé és erőteljessé az emberek között hatásgyakorlóvá. Ajtónálló szolgálatban, gyerekszolgálatban, imádkozásban, könyörületben, beteglátogatásban, a hitnek az ajándékának megnyilatkozásában, a közbenjárásban, a könyörgésben, az adakozásban, mindben Krisztus akarja bemutatni magát az ön testén keresztül. De csak azt tudod megmutatni, akire nézel, mert a szívben tükröződik az, aki vagy. Visszatükrözöd, akire nézel. Olyanná válok, akire nézek. És utoljára, utolsó mondatként mondja a zsidók közé levél, hogy nézzetek fel Jézusra. Hova kell felnéznünk rá? Felemeltetett. A keresztre. A keresztről azonban a mennybe. Amikor a keresztet nézed, a kereszten át látod a mennyet. Amikor a keresztet nézed, látod az örök életed és a feltámadást. Látod a reménységet. Egy idős néni azt mondta egy kereszténynek, aki meglátogatta, hogy sokat álmodom a férjemmel. Olyan jó érzés. És a férje az Úrhoz ment. Csak azt mondta neki ez a keresztény, hogy ezek az álmok két dologra jók. Az ember számot vessen, hogy hogyan élt a lehetőséggel, mikor együtt élt a férjével. Hogy megbánja a vétkeit, és hálás legyen azért, amit Isten adott ajándékul, és örömként az életükben. És odaadja az életét Jézus Krisztusnak, hogy valóban találkozzon majd vele a mennybe. Ez a vigasztalás beszéde. De ehhez, ennek a kereszténynek el kellett menni ez a nénihez. Hogy a szívéből látható legyen Krisztus. Ennek a néninek is. Aztán majd már ne az ő hitét kövesse, hanem Krisztushoz kötődjön egészen, mint ahogy a bemerítő János bizonyságtételéből is látjuk. Adja meg az Úr, hogy a megértésünk gazdagodjon Krisztussal kapcsolatosan. Amen.